Márton Árpád 80. születésnapi tárlata a járvány miatt egy évet késett. Marosvásárhelyen, a Bernádi galériában még sikerült tavaly megszervezni, a Csíkiszékeny Múzeumban azonban csak egy évvel később. Az igazi különlegességnek számító kiállítás képei egy héttel ezelőtt kerültek vissza Márton Árpád műtermébe, oda, ahol sok-sok évig rejtőzködtek. Mert ezek olyan munkák voltak, amelyeknek 80%-át a művészen kívül még senki nem látta. Rajzok, grafikák, illusztrációk, akvarellek, pasztellek, nyomatok és tempera. Nem a kiforrott művész köszönt vissza a falakról, hanem egy olyan összetett és útját kereső egyéniség, akiből az évtizedek alatt Márton Árpád lett. Az útját kereső, tapogatózó, kísérletező, mindent kipróbáló művész azonban egy pillanatig sem tévesztendő össze, egy eltévedt, a művészeti technikákat és irányzatokat nem ismerő, örökös keresésben lévő alkotóval. Márton Árpád mindvégig nagyon is következetesen próbálgatta a különböző technikákat. Igyekezett ráérezni azokra, amelyek egyeztethetők voltak a kikívánkozó mondanivalóval. Az anyag mindig is kihívás volt számára. A nagy kedvencet, az olajat allergiás tünetek miatt abba kellett hagynia. A színeket ettől arra felé a tempera, az akvarell és a pasztell pótolta. Mindegyik a maga elvárásaival. Az pedig, hogy ezen a kiállításon izgalmas rajzokat is láttunk, már a véletlennek is köszönhető. Annak, hogy egykor a Hargita újság illusztrálásra is felkérte Márton Árpádot, aki, mint minden alkotást, ezt is kihívásként fogadott. A grafikával azóta sem barátkozott meg teljesen. Noha a Pallas Akadémia könyvkiadó sorozatát is illusztrálta, de bevallása szerint most már tud grafikusként gondolkodni. A csíkszeredai születésnapi kiállítás igazi bemutatkozása volt egy olyan művésznek, akinek képeit, stílusát oly jól ismerte már nem csak a szakma, hanem a közönsége is. Most visszaröpített bennünket az időben, és láthattuk mindazoknak a figuráknak, motívumoknak a kibontakozását, fejlődését, érését, amelyek mára már a sajátosan Márton Árpádi világot alkotják. Fiatalkori témái, üzenetei ugyanolyan izgalmasak ma már, mint egykori megoldásai, kifejezési eszközei, az olykor még tetten érhető egyéb hatások képein. És ez a tárlat nyújtott alkalmat arra is, hogy olyan képek is a falakra kerüljenek, amelyeket a régi rendszer fél évszázaddal ezelőtt nem engedett volna meg. Márton Árpádot nem csak ma háborítja fel a történelmi vagy a társadalmi igazságtalanság, hanem a diktatúra éveiben sem tudott elmenni mellette szótlanul. A tárlat inkább tematikailag és technikailag vezetett végig bennünket az elmúlt évtizedeken, mintsem kronológiai sorrendben. A régi munkák mellett azonban a jól ismert pasztellek is megtalálhatók voltak, az életműben elfoglalt szerepük okán, vagy csak azért, mert motívumrendszerük korábbi csírái is megjelentek fiatalkori képeken. A következő beszélgetés a teljesség igénye nélkül készült a kiállítás helyszínén, teremről teremre sétálva és elidőzve a képek előtt. Olykor régebbi történeteket felidézve, a mappák mélyéről előkerült, hihetetlenül izgalmas képek kapcsán Márton Árpáddal. Azt hiszem, mindenkire a meglepetés erejével hat az, amit most Márton Árpád ezen az ünnepi kiállításon bemutat itt a Csíkiszékeny Múzeumban. Mennyire vázlatszerűek egyesek ezek közül a rajzok közül, vagy mennyire már továbbfejlesztett változatok?
Az érdekessége ennek az, hogy valamikor még középiskolás koromban volt egy csodálatos tanárom nekem, Nagy Pál tanár úr, neki volt az az ötlete, hogy apró kis jegyzeteket, ha gondolkoztok és lejegyeztétek, akkor dobjátok bele egy cipős dobozba, és idővel szedjétek elő, meglátjátok, hogy a frissességével, meg a hogyannyával, hogyan lehet tovább lépni a dolgaitok között, és hány-hány ötletet ad. Hát én ezt meg is fogadtam, főiskolás koromtól gyűjtöttem ezeket a dolgokat, hát nem is cipős dobozba, de mappába, és eltelt az idő, ennyi idő, amikor úgy gondoltam, hogy átlépve a 80-at valahol megpróbálom megmutatni a közönségnek, hogy hány és hány ötlet született és lett nagyobb méretű munkává ezekből az ötletekből. Most előszedtem, megpróbáltam éveken keresztül, egy jó pár éve készülök erre a kiállításra, hogy a közönségnek megmutatni azt, hogy mégis az ember a mappájában miket tartogat, mire gondol, és hát még 50 év kellene ahhoz, hogy mindezt fel lehessen dolgozni.
Hát itt most 70-es évekre vannak ezek datálva, ezek a rajzok, amiket itt látunk. Túlzás azt állítani, hogy még egyéb hatásokat is fel lehet itt akár fedezni ezekben a korai rajzokban?
Igen, sok hatás éri az embert, és ugyanakkor talán sokszor úgy van, hogy annélkül, hogy tudnád, valakinek olyan hatás alá kerülsz, akire nem is sejted, hogy valamit készítesz, valamit megfogalmazol, és egy adott pillanatban szembesülsz azzal, hogy hát igen, vagy ez, vagy az arra hasonlít. Sorozatokat készítettem, sok mindennel foglalkoztam, olyannal, amit akkor annak idején nem lehetett kiállítani, nem lehetett a közönség elé vinni, nem a közönségért, hanem más egyebekért. Most elkészítettem, előkészítettem, most kiállítok. Itt van Adi szerint, itt a vásár, hújon rá, por és sár.
Ilyet például, mint hát ez a városrészlet, Pacskov, hát ilyet azután nálad már nem láttunk, az biztos. Tehát ez egy gyönyörű, vékony tusrajz.
Igen, az évek során egy jó pár nemzetközi táborba vettem részt, és ez egy porosz város Lengyelország nyugati részén, ami valami hihetetlen volt, két hetet töltöttem itt ebbe a városba, szenzációs volt, olyan valamik születtek, és aztán megpróbáltam ezt az egyet kiállítani. Ez pedig a következő, amit van, ez egy sorozatnak egy része, az úgynevezett Juan Miró kiállítás keretében készítettem ezt el, majd hátul megmutatom. Hát nem a véglegest, de ez a sorozathoz kapcsolódik, és részt vettem ezen a dolgon.
És itt van egy Vándor mennybe menetele is. Súlyos, nagyon súlyos a probléma, amit próbálsz vele sugallni. A gondolkodásmódot 76-ban, hiszen akkor készült ez a kép. Mennyire volt ennyire dramatikus esetleg?
Dramatikus volt, mert az elvándorlás úgy fájt az embernek, hogy nagyon sok ember vette a pásztortanisztjáját, és elment, elszállt lényegében a vándorbottal felakasztva, és hát lehetséges, hogy az égiekkel kapcsolatban, mert utána nem tudjuk, hogy megtértek, vagy nem tértek meg ezek a vándorok.
Tussal még néha-néha foglalkozol?
Igen, most is rajzolgatok, de nem ilyen nagy méretűeket, csak vázlatokat készítek majd. Van az illusztrált sorozatom, ami hát Pomogács Béla mester kérésére az Erdélyben dolgozó valamikori magyar költőknek a dolgait szedte össze, és egy ilyen kis szinte zseb kiadásba jelentettük meg, és ezt illusztráltam, azt hiszem, hogy 12 vagy 13 kötetet illusztráltam. Annak idején ez nagyon érdekes a rajzolás, mint olyan. Nem a rajzolás volt a lényege, hanem 68-ban, amikor a Hargita újság megjelent, akkor Albert Antal megkért, hogy legyek a grafikus ennek. Hát én életemben a grafikához nagyon nem értettem. Na, és akkortól kezdődött el ez az egész hozzáállás, és hát Domokos Géza és a Kritérium által elindított dolog, Tőzsér Józsefék által, így sikerült ezt a sorozatot, hát megillusztrálnom. Úgy, ahogy nem vagyok én illusztrátor, tehát nem az erdélyi nagy illusztrátorok közé tartozom, hanem csak úgy szerényen megcsináltam ezt.
De ez a Pallas Akadémiának egy egészen hosszos sorozata. És itt van néhány eredeti is, úgyhogy szerintem a szerénykedés az eléggé fölösleges ez esetben. Milyen kronológiája van apropó?
Ott vannak a pasztelek, a rajzok, itt pedig az akvarelek teljes egészében és egy-két tempera is. ennek a korszaknak az akvarelljei itt végig, 65-től, 66-tól egészen, hát majdnem napjainkig. Ez egy új világ volt számomra. Ez itt teljesedett ki lényegében. Teljesen olaj, festékkel, még később aztán temperával foglalkoztam, de itt nagyon érdekesen, hosszú éveken keresztül lévén a kezemmel is jöttek a problémák, a gondok. Így aztán nekiálltam, és nagyon sokat akvareleztem.
De előbb volt az akvarel, és utána jött a pasztel.
Előbb, persze, előbb. Teljes egészében a pasztel egészen későn jött.
Ezek az alakok, figurák, meg hát a saját önarcképed is egészen más még, mint a későbbi alakmegoldások.
Az a helyzet, hogy kikerültem, és 64-től el kellett kezdeni saját utadot járni, és akkor elkezdtem kísérletezni. Tehát ezek a dolgok majdnem kísérleti jellegű későbbi dolgokban jelzések, mert ott van például a terhes, meg stb., utána a kenyérszerű lett belőle, meg stb. Ez egy műfaji megfogalmazás, utána pedig jöttek a többi dolgok, amikor hát áttért az ember, és azt mondta, hogy na. De annak idején olyan formában, mint ahogy az önarckép van, vagy egyáltalán a természeti oltárkép, mint olyan, ezt úgy akkor nem igen fogalmazták meg, nem merték ezekkel a színekkel. Én azt mondtam, kész, én így látom, ezt így mondom ki. És nem tévedtem ebbe a dologba, mert sok mindenbe át tudtam lépni azt a felületet, amiben neveltek. Most azért mondom ezt, mert Miklósi volt az én mesterem, nagyon sokan éveken keresztül a csapdájába estek, és nem tudtak megszabadulni tőle. Én, ahogy kikerültem, egy az egybe esküdtem arra, hogy azt nem fogom csinálni.
Volt benned egy kis lázadás, most nem Miklós ellen, hanem a normák és az elvárások ellen?
Igen, volt. Elárulom, hogy volt, és lévén, hogy a kenyerem a katedrán történt, tehát tanítottam, ezért nem érdekelt, kimertem bizonyos dolgokat mondani, megfogalmazni, annak függvényében, hogy én ezt hogy szeretném. Persze, ez óhajtó mód, és ebből az óhajtó módból hosszú évekre volt szükség, hogy bebizonyosodjon, hogy igen, vagy nem.
Ezek nem voltak akkor soha kiállítva, de nem is lett volna lehetőség rá, vagy egyszerűen te nem akartad?
Ez mappába maradt, ez most csak miután volt Szűcs György, a múzeum igazgatója a Nemzeti Galériának, ő tette fel a kérdést, hogy azért nem kellene újra bemutatni most a 80 plusz 1-en azokat a munkákat, amik eddig voltak. 2 vagy 3 évvel ezelőtt történt ez, és akkor elkezdtem gondolkozni, hogy álljon meg a minet, akkor hogy lehetne ezt az egészet, és akkor jött az ötlet, hogy kész, hát itt a lehetőség, hogy ezt most előszedni a mappákból, menedzselni az egészet.
Például csendéletet én még te kezed alól soha nem láttam. Na most itt is volt egy. Tehát volt egy olyan periódusod is, amikor mindent kipróbáltál, igen, vagy igyekeztél?
Igyekeztem, igen. Volt egy lehetőség, az ember tudomásul kellett vegye, hogy hogyan, hogy, mint, merre, próbálkozott. És akkor jöttek.
De ez már egyetem után volt.
Persze, igen, igen. Ez már 64-től errefele.
Ez egy kuriózum még, tehát amikor beléptünk a terembe, a befejezetlen történet, egyből erre hívtad fel a figyelmemet, és ez a legnagyobb méretű, igen, kép is most itt.
Azért érdekes, mert ez hosszú éveken keresztül készült ez a dolog. A helyzet az, hogy nekem van egy fájó érzésem, pontom, és pedig az a kenyereknek a szétszaggatása, szétdarabolása, amit Trianon végzett. Tehát ezt földrajzi értelembe vegyük, és ezzel foglalkoztam, és próbáltam megfogalmazni, hogy a zöld és a piros járom kapcsán Európa hogyan vitte el szeletenként a sárkányok mindenki a maga darabját. És hát ezt üzenem, és vállalom ezért a felelősséget. Ezért befejezetlen a mű is, de befejezetlen a történelem is.
De hogy tudod te hosszasan készíteni, vagy hogy tudtad? Hiszen változik a gondolat, vagy nem változott ez esetben?
Nem. Volt egy gondolatom, amit végig akartam vinni, abból nem hagytam ki. Bármi jött, mert jöttek ugye fuvalatok, ilyen szempontból, de nem hagytam. Hagytam, hogy az, amit megfogalmaztam, az jöjjön elő.
temperával készült. Van egy nyersesség, egy durvaság, egy ilyen durva textúra alapja ennek az egésznek.
Ennek sajnos egyáltalán az üzenete és a hogyanja a ránk maradt és a bőrünkbe égett textúra az nem engedi meg azt, hogy szépen sejmesíted ezt a gondolatot. Pakoltam a festéket, igen. Hála Istennek, hogy lehet ezt a festéket pakolni is, tehát olyan arányba készíti el az ember a temperát, hogy lehessen pakolni több rétegbe is.
És a jól ismert figurák azok itt vannak körbe-körbe. És van itt még egy kuriózum, amiről egyszer már beszéltünk, hogy te próbáltál nyomatokat is készíteni, és most itt van ebből 6 darab, igen.
6 darabban, igen. Volt egy ilyen lehetőség, hogy a nyomdafestékkel, a hengerrel egy adott pillanatban elkezdeni játszani, és akkor ez csak egy kis része annak a játéknak, ezt válogattam össze, amik összefüggnek ilyen szempontból, és elkezdtem játszani. Szenzációs, írtó izgalmas volt az egész dolog. A festészet után, a grafika után, stb. Után egy ilyen színes játékba belekezdjek. És ott volt mellettem a Mérei Andris, aki hihetetlen egy nagyon igényes valaki volt, és ő biztatott, hogy jó, csinál tovább, mert ebből lehet egy nagyszerű sorozatot is csinálni, meg el lehet kezdeni gondolkozni, csak grafikus szempontból. És ezért ilyenek, hogy majdnem, hogy mondjam, lyukos háttérrel, fehér alapon vannak. Ez is a lényege az egésznek, hogy játék.
Egyébként grafikusan tudsz egy kicsit gondolkodni most már?
Most már igen. Most már kezdek gondolkozni, igen. Még mindig visszatérek a paszterhez és egyáltalán a festészeti kifejezési rend hogyanjához.
Neked egy hosszabb útkereső periódusod? Hogyan emlékszel arra vissza? Mert amit itt látunk, ez most már kuriózum és érdekesség, viszont nagyon izgalmas.
Az a helyzet, hogy menet közben én végeztem a dolgomot, bizonyos dolgokba beleálltam, azzal dolgoztam, de nem is merném azt mondani, hogy periódusokra esetleg beférne ez az egész dolog, de nem tudatosan történt, hanem úgy gyűltek a dolgok, és akkor az ember ezt elrakta. Ilyen meg olyan kísérletek, játékok. Ez a játék szó, ez illik ebbe a dologba.
És ez már itt volt Csíkszeredában és a tanítás mellett. Mennyire volt más ez a világ, mint a Mikolozsváré volt? A közösség, a millió, a gondolkodás mód szempontjából.
Én 4 éves koromtól már láttam én ezt azokat a dolgokat, amit azt mondtam, hogy ezt nem akarom csinálni. Volt, akire nagyon felnéztem, nagyon szerettem, de valahol úgy éreztem, hogy több levegő kell, más kell. Ez volt az a lehetőség, amit Gál András, hála Istennek, hogy felajánlott, hogy van egy ilyen tanári állás itt Csíkszeredában, és annak idején 63-ban, 64-ben itt elindult egy pezsgő kiállító világ, ami János Pál igazgató úr, az akkori igazgató, ezt nagyon lelkén viselte, de ennek a hátterében Nagy Imre bácsi állt, aki nagyon minőségi embereket hivatott meg ide kiállítani. És ez számomra egy olyan csodálatos dolog volt, olyan helyre kerül, ahol igény van arra, mert Miklósi azt mondta, hogy vigyázzanak, úgy menjenek ki innen a főiskoláról, hogy nem rajztanárként, hanem mutatkozzanak be, mint képzőművészt. Nekem ez, hála Istennek, sikerült ezzel. 70 munkával jöttem, és állítottam ki 1964-be, úgyhogy nekem attól kezdve a kollégák között is, és a városban is, én képzőművész is voltam, de rajztanár. Ez egy lényeges dolog volt. kiállítást írt Bukarestől Kolozsvárig, Nagybányáig, stb. Szinte havonta, és az minőségiek, Imre bácsi nagyon kegyetlen volt ilyen szempontból. És ez nagyon sokat segített abban, hogy ahogy teltek az évek, utána fiatalodott új nemzedék, lett Csíkszeredába egy olyan lehetőség, hogy tényleg 20. századi gondolkodásmóddal gondolkozunk, és rugalmasan.
Neveltétek a közönséget?
Sok kinevelt gyerekünk, vagy volt növendékünk visszatért, és ez óriási dolog volt, de is hozták magukkal a minőségi kollégáik.
Itt továbbra is folytatódnak pasztelek, vannak itt rajzok is. Ezekből a rajzokból, mintha tovább fejlődtek volna, ugye? Lettek aztán pasztelek is, mert ezek kommunikálnak egymással.
A kísérletezés. Műfajilag más volt az, hogy tussal megfogalmazol valamit, más volt az, amikor például a kukáért ugyanez a játék tovább megy, és ebbe a pasztel sorozatba például bele sűrűsödik. Hát ez a 2000 üzenete annak idején meghívtak Párizsba, Román Viktor társaságába. A Vásárhelyi iskolából ő kinevezett 5 embert, már nem élt, de a feleségére ráhagyatékozta, hogy kiket állítsanak ki, és akkor ez az 5 munkát készítettem, úgy szinte egy neki szaladással.
Ezek többek, mint vázlatok. Hogy tudnád megfogalmazni, milyen a tus, a tussal való bánás, a tussal való alkotás?
Az hihetetlenül úgy jön az embernek, és megfogalmazza, rajzolja, mind az írásnak van egy duktusa. Van, amikor megy, van, amikor nem megy, és nem tudom hányadik alkalommal sikerül megfogalmaznod azt a gondolatot, amit el akartál érni. Ebben a világban, ebben a műfajban olyan virtuózok vannak, az embernek úgy leesik az álla, hogy tudtak rajzolni.
Te is tudtál rajzolni, te ezt most hogy látod ennyi év után?
Nem tudtam rajzolni. Kétségbeejtően úgy kínlódtam, hogy az nem igaz. Vért izzadtam a rajzzal. Mellettem volt Plugó Sándor, aki a kisujjából rázta ki a rajzot, és már nagyon korán megjelentek utunkban, még itt ott rajzai, még minden. Én néztem, nem. És utána az évek során, miután ide kerültem, az újság meg stb. Hozta elő ezeket a dolgokat, hogy elkezdtem tussal gondolkozni, és akkor már azt mondtam, hát olyan, amilyen, lássuk, hát ha dilettáns is, de tussrajz.
Hát ez nem dilettáns, tehát ezek olyan alakok, amelyek...
De ezek már az érdekessége az, hogy ez már rég a tussrajzon túl van, egy-egy ötlet a következő majdnem megfogalmazott műhöz, amit meg akarok festeni. Ennek a grafikához szinte semmi köze nincs, hanem egy ötlet, jelenség arra, hogy hogyan tovább.
És ezek a morózus, meg az ébredés?
Igen, ez a morózus, ez Antal Imre Nyugodjék, a Gyimes középlaki kolléga, aki nem végzett főiskolát, de valami hihetetlen dolgot alakított meg. Itt volt a bányászati iskolában nevelő, és együtt kísérletezgettünk. Na most elárulom, ez zsírpapíron egy olyan hengerrel, vagy hogy hívják, a játszott dolog, ami játék. Játék, de valami nagyon érdekes dolog született. Ez pedig közönséges itatóson cipőpasztával. Fekete nem volt. A nyomdafestéket vadázták. Hát nem lehetett nyomdafestéket kapni, azt be kellett jelenteni a rendőrségen, hogy mit nyomtatsz.
Ez olyan, mint hogy egy jó kis kubista formákat.
Igen, hát az ember látott, nem válogatott. Nagyon érdekes a felület megoldás is, mert mivel itatóson van, egészen más, nem olyan élesek a határértékek.
És nem tudott ez a játék, meg ez az eszköz téged végül rabulejteni?
Nem, én végig csináltam, játszottam, kész, és amin.
És visszatértél a pasztelhez?
Az akvarélhez, a pasztelhez, az olajhoz. Itt is rengeteg olyan valami, amiből aztán később komoly, nagyobb méretű dolgok születtek. Ezek az első megfogalmazások.
Ezek mennyire tanulmányszerűek például, ezek a port?
Alkalomszerűek. Jöttünk, mentünk, és így elkaptunk egy ilyen kis fiúcskát, és szenzációs volt az egész, mint olyan. Nem a tanulmány céljáért készült, hanem az impresszió, az első. Szóval rajzi impresszió lényegében.
Egyébként portrézni te sose gondoltad, hogy megpróbálod?
Nem, mert voltak mögöttem, például András is, Gál András is, olyan volt, aki nagyszerűen be tudott állni a portré mögé, érted, az ember mögé. Én valahol másképp láttam a világot, és ezért nem ismertem. Megfogalmaztam, tehát még karakteresek is voltak a dolgaim, de éreztem, hogy üresek. Ezért nem, soha aztán nem foglalkoztam ezzel.
Itt van egy akvarell. Igen, ez egy 78-as. Egészen más, tehát ez egy impresszionisztikus valami.
Igen, az az első impresszió, ami egyáltalán az ember lelkében a melegség és a hideg kapcsolata. Valahol úgy érzem, hogy ebben úgy csík úgy benne van, bizonyos szempontból.
De mikor kezdted azt érezni, hogy az olaj után, amit ugye el kellett hagyjál, a pasztel és az akvarell lesz az, ahol otthon érzed magad?
Az akvarell az teljes egészében a kezemmel kapcsolatban jött, amikor az allergia kiütött. Hát annyi nagy akvarellista volt meg minden, és főleg nekünk ott volt Bordi András bácsi Marosvásárhelyen, aki soha az életben meg nem mutatta, vagy nagyon titkolta, hogy kell akvarellezni. Mi itt viszont Andrással nekifogtunk, és egészen nagyméretű akvarelleket készítettünk, és játszottunk. Imre bácsi festette az akvarellt, de szárazon. Tehát kiült, kentes, mi pedig egy teljesen más angol technikát használtunk, elárulom. Papírt beleraktad a fürdőkádba, a vízbe, kivetted, ráraktad az üveglapra, szépen feldolgoztad, és elkezdtél dolgozni. Igen ám, de tudod mit? Azon a felületen a festék így ment, szana szét, érted? Ott kellett a gyeplőt megfogd és csináld. Ebből jöttek ki azok a csodálatos dolgok az akvarellbe, az angol technikával.
És ezt megtanulni kordába tartani, az se volt könnyű.
Hát ezt most nem mondom el, hogy hány és hány dolog ment Gajdeszre, de addig, amíg elértél oda, hogy tudtad uralni a felületet. Ez egyedi volt.
Ez volt az izgalom, a kihívás?
Pú, tudod, mekkora kihívás volt, nem igaz. Egy akvarell elő elállni, érted? Hát valóságban itt egy gyomorideged volt, mint egy vizsga előtt.
Most még akvarellezel?
Nem. Most pasztelezek, de ha jó Isten megsegíts még az egy pár évet, akkor visszatérek és megpróbálom még egyszer, utószor. Valahol úgy vagyok, hogy nagyon sok képzőművész ember nagyon könnyen absztrahál és ellépik attól, ami körülötte van. Én sajnos rabja vagyok annak a hétköznapoknak, a hogyanoknak, és nekem mindenik dolgaimban üzenni akarok. Valahol emberileg próbálok fogalmazni dolgokat. Ez lehet egy táj, lehet egy bármi, de valahol ezt szeretném, még mindig azt szeretném, hogy értsék meg, jusson el az emberek lelkéhez is, és gondolkozás módjához is.